Most a reformáció jegyébe tartom arra való emlékezés és katolikus oldalnak a megvilágításában tartom ezeket a hitanórákat. Ugye már volt szó magáról a reformáció kitöréséről, kirobbanásáról még a múlt fél évben, a főbb reformátorok életművét is valamiképpen ismertettem, aztán az ő gondolatvilágukból eredő teológiai fejleményeket, majd ugye a reformációnak az elterjedését, és minket elsődlegesen a magyar viszonyok érdekelnek, bár a többi sem utolsó, de hát azt ismertettem múltkor, ugyanis arra nagyon sok időt kellene szánni, hogy teszem azt akár csak egy angliai reformációt részleteibe ismertessünk, ott, ahol Mórus Szent Tamás, Fischer Szent János vértanúk lettek azért, mert a király el akarta ismertetni az újabb házasságát. Ugye, katolikus egyház akkor sem ment bele, még ha tudták azt, hogy ez elszakadással is jár. Az anglikán egyháznak ez volt a kiinduló pontja. Aztán, hogy mi volt Franciaországban, a hugenották, meg részleteiben a nyugati államokban, minket jobbadán a magyar viszonyok érdekeltek. Csak úgy érintőlegesen szóltam róla. És hát próbáltam pártatlan lenni, mindig azt is hozzátettem, hogy ténylegesen nagy bajok is voltak a középkori egyházban, és a reformátoroknak voltak jogos kifogásaik, azonban túllőttek a célon, mert hit újítókká és hit szakadókká váltak. És jött a nagy tridenti zsinat, amire majd külön ki fogok térni, de annak előtte is volt már sok kísérlet a megújulásra, mert nem volt az velejéig rossz az az időszak. Hát ahogy a mi világunkban most is minden van, vannak pozitív jó törekvések, vannak háborúk, vannak gonoszságok. Ugyanúgy volt abban az időben is, hiszen ahol az emberek ott vannak, ott ez a kettősség fennáll, és miután az egyház az emberekből áll, ezért egyszerre megvan a szent volta, mert viszi a szent dolgokat, és ugyanakkor a bűnös volta is. A reformáció előfutárai, egy Husz János, egy Wiklif János, talán rémlik még valami a történelmünkből, ismereteinkből, azok majdnem ugyanazokat mondták sok tekintetben, mint Luther. Tehát ők már 100 évvel megelőzve Luthert fölvetettek olyan kérdéseket, olyan gondolatokat, amelyek kimondottan a protestáns gondolatkörbe tartoznak. Ezeket a zsinatok mind összeszedték és megválaszoltak rá, mert nem csak a táborítáknak vagy a huszitáknak a két szín alatt való áldozásáról volt szó, hanem bizonyos szempontból tagadták az oltári szentséget, a pápa főhatalmát, a szentségeket, tehát a radikalizálódás már akkor elkezdődött. De ezekre voltak már zsinatok is, válaszadóképpen ott volt a konstanci zsinat 1430-ban, aztán később hát volt a bázeli zsinat, vagy még a tridentinumot megelőző 5. laterális zsinat. Említettem, hogy a reformáció nem jöhetett volna létre, hogyha nincs humanizmus és nincs reneszánsz. A humanizmus az ember tette a központba, a reneszánsz visszanyúlt az ókori világhoz. Na de ennek azért volt pozitív vonása is, még az egyház életében is. Mert amikor az ember központúságot vallották, akkor egyre másra alakultak olyan hívekből, laikusokból álló testvérületek, amelyek az ember gyógyítását, gondozását, hogy így mondjam, jobb közérzetét szolgálták. Ezek a testvérületek a Szent Jeremos oratórium, az isteni szeretet testvérülete, és az 1400-as években már, tehát Luther születését megelőzően is a kórházak, az ispotályoknak, a szegényeknek a gondozásával foglalkoztak. És ahogy egy alkalommal a kórház történet alkalmával mondtam, hogy igazában az egyházban kezdődött el a rendszeres és központosított betegápolás, mert már előírta a Nicea zsinat is, és a középkora nagyon sok beteg ápoló rend alakult ki. Legyen azok férfiak vagy női rendek. Azért is volt az elkülönülés, mert általában régi ispotályokban, ha csak nem háborús helyzet volt, külön kezelték a fát. Most is van, hogy itt tehát azért egy kórteremben csak férfiak vannak, a másikban csak nők, de régen még a kórházak is sokszor úgy erőteljesen szeparálódtak, így a gondozók és a gyógyítók is. Na most ezek a testvérületek, ezek a laikus társaságok fölkarolták a betegeket, az embert, hogy így mondjam, középpontba állították a maga nyavajáival és betegségeivel. Tehát már ez is mutatta azt, hogy nem csak egy olyasmi volt a humanizmus, hogy az Istenről feledkezzünk meg, és mi magunkat középre helyezzük embereket, hanem az ember szeretetet még jobban akarták gyakorolni. A reneszánsz gondolkodás, hogy menjünk vissza a múltba, és nézzük meg, hogy milyen volt az antik világ, ez az egyházi gondolkodást is megtermékenyítette. Mert ekkor kezdték, gondolok itt egy rotterdami Erasmusra, aki az egyik legnagyobb humanista volt, ágostonos rendi pap. Pap lett utána, ő nem lett, hogy úgy mondjam, reformátor, hitújító, hanem megmaradt papnak, bár nagyon keményen kritizálta az akkori egyházi állapotokat, olykor jogosan, de ő volt az, aki nagyon szorgalmazta a keresztény múltnak a föltárását is, nevezetesen az egyházatyákat. És azzal egy időben, amikor a latin szerzőket, Cicerót, Horáciuszt, Plautuszt mind kiadták, mert a reneszánsz kezdte kiadni ezeket a régi írókat, költőket, már a könyvnyomtatás besegített, ugyanúgy hozták az egyházatyákat is. Mert annak előtte tudtak az egyházatyákról, de mivel azok ilyen kódexek rejtett világában voltak, hát a hittudósokon kívül alig ismerte azokat valaki. Tehát ott volt például egy rotterdami Erasmus, aki ezt elindította. Hát a 20. században különösen is a II. Vatikáni zsinatot megelőzte egy ilyen nagy fölvirágzása a keresztény ókor kutatásának, ezt csak úgy zárójelbe teszem. A 15. században Luther születését megelőzően is már érezték az egyház szakadást. Csak hogy akkor még az ortodoxokkal és a latin katolikus a keresztényekkel volt. Szerették volna az 1054-es szakadást összeforrasztani. Erre voltak kísérletek is, annál is inkább, mert a török szorította az ortodoxiát. Az ortodoxia eredeti központja ugye Bizánc volt, Konstantinápoly. De az 1523-ban végképp elesett, sőt, már korábban az 1456 előtti időkben már akkor elesett, 53-ban Bizánc, és ők nagyon megszorultak, nagyon kétségbe estek, és bizonyos szempontból az egységtől várták a segítséget. Tehát Firenzei zsinaton sok helyütt elkezdték ennek a 3-400 éves szakadásnak az összefoldozását. Ebben egy jelentős személyiség volt Nikolaus Kuzánus. Kuzáni Miklós így hívták, Ő 1401-ben született, és 64-ben halt meg. Ott volt a bázeli zsinaton is, és a Korszaki nagyon éles elme volt, először ügyvédi, meg ilyen természettudományos pályán kezdte az életét, nem híresztelték róla, de ő már Kopernikusz előtt elkezdte a heliocentrikus világnézet hirdetését, hogy mi keringünk a nap körül. Aztán Giordano Brunoval, meg Galilei, hogy a világnak nincs így vége, hanem végtelen. Tehát természettudományos nagy megsejtései is voltak, ugyanakkor pedig mélyen hívő papi ember volt, bíboros a pápa követe, és a konciliarizmussal szemben a pápai vezetés szorgalmas. Mi volt a konciliarizmus? Az, hogy a zsinat kvázi demokratikus alapon szavazzon meg mindent. Az egyház az nem demokratikus intézmény ilyen szempontból, hogy hát akkor hányan mondják, hogy hisszük ki a Szent Háromságot, ha 51-en mondják és 49-en nem, akkor hisszük. Tehát nem demokratikus ilyen szempontból az egyház, hanem hierarchikus, és a konciliarizmusnak, a zsinati szellemnek már korábban is voltak képviselője, a Concilium Supra Pápám, hogy fölötte van. A demokráciának sok jó vonása van, de éppen a mai világban látjuk, hogy elindít egy csoport, egy szavazás, és akkor utána megtorpedóznak egy egész nagy gondolatot. És hát aztán a legnagyobb hátalütője az, hogy mindenkinek egyet jogú a szavazata, az analfabéta részeges kocsmából kitántorgó ember is ugyanannyit ér a voksával, mint az egyetemi tanár. Tehát azért ez egy visszásság ebben a nagy demokráciában, és ezt akarták már akkor rávetíteni az egyházra, és először maga Cusanus is azt mondta, hát talán ezt kellene humanizmus szempontjából, de aztán rájött arra, hogy ez nem jó, mert mindenki azt mond, amit akar. És akkor azt mondta, maradjon meg az egyház hierarchikus szervezete, pápa elküldi bíborosként, meg nunciusként Bizáncba, és szerette volna az egységet megvalósítani, és komoly filozófus is volt, azt mondta, hogy ebben a világban, amiben mi élünk, az ellentétek egybeesnek. A természet fölötti és a természetes világnak az ellentéte is egybeesnek. Isten végtelen, de ugyanakkor a legkisebb fűszálba is valamiképpen ott van az Isten. És hát ez a végtelenség, az abszolútum, és az egész mini világ az emberben testesül meg, mert az ember Isten képére van megteremtve. És ki a mintapéldány, aki erre eszmény lehet, maga Jézus Krisztus. Ő benne egyszer ott van az isteni végtelenség, és ott van az emberi gyarló gyengeség, hogy éhezik, szomjazik, ki lehet szolgáltatni. És hát ezt ő kidolgozza egy olyan formába, hogyha mi emberek, akik a Isten képviségét képviseljük, és a magunk gyengeségében ott van ez a kicsinség, mégis találkozhat Jézus Krisztusnak a személyében, hiszen ő az a coincidentia oppositorum, az ellentéteknek az egybeesése. És azt a képet használja, hogy van egy kör, az maga Jézus Krisztus jelenti, belerajzolunk egy négyszöget, nagyon erős élben vannak a négyszög oldalai, és a körtől is távol vannak, ha már nyolcszöget, már nincs olyan éles szembenállás, közelebb vannak a kör oldalaihoz. Ha 16, és így megyünk tovább, és a végtelenben való találkozik, azt mondja, hogyha az összes keresztény Jézus Krisztust olyan eszménynek tartaná, ugyanis ő a neoplatonizmusnak, az új platonizmusnak, amely látott egy nagy ideát, és hogy az mindennek az oka, annak a keresztény vallója volt, azt mondta, mindenki követné Jézus Krisztust, de úgy, ahogy az evangélium előírja, megszűnne köztünk az ellentét. Hiszen mindenki igazi Krisztus követő volna. És ezt mondja Nikolaus Kuzánus, hogy a ellentétek egybeesése Jézus Krisztusban megvalósul. Tehát ő egy ilyen komoly filozófiával akarta megvetni a hátterét az egységnek az ortodoxokkal. Hát nem valósult meg, mint tudjuk, hogy mind a mai napig van különállás, némelyik patriarkátussal, mert ezek autokefálok, önállóak, jobb viszonyban vagyunk valamelyikkel, nehezebb kapcsolataink vannak. Most ugyanígy a lelkiség vonalán is volt egy nagy kezdeményezés. Már maguk a rendek is érezték, a hagyományos rendek, hogy valami kifakult. Nem olyan, mint annak idején volt a rendalapító idején. Hát ez így szokott lenni, kell mindig egy megújulás, egy új pünkösnek lenni. Hát különösen a ferencesek is kezdtek megújulni, a obszervánsok, a minoriták, a kapucinusok, azok azt lehet mondani, csak az 1500-as években kaptak igazi önállóságot. De a többi hagyományos rend, a karmeliták is, és aztán nem is beszélve később a jezsuitákról, akik ezt a teljes megújulást szorgalmazták létükkel egy. Tehát ott is volt egy ilyen újfajta kezdeményezés már, és a lelkiségnek a vonalán. És így hívták ezt az újfajta lelkiséget devoció moderna. A devoció az a vallásosságot jelenti. Hát a moderna, ugye a modern vallásosság, hát most már eltelt 500 év, tehát a modern is már múltnak számít. A modern szó az pedig azt hiszem kettőből van, a modus hodierna, tehát a mai mód, azt jelenti a modern, abból van. Hodie, mit tudom, modus hodie, vagy modus, pontosan ragot össze kéne raknom, tehát annyit jelent, hogy a mai mód, két szóból van összerakva a modern. És a devoció moderna, ez pedig az újfajta vallásosság. És az újfajta vallásosságnak a legfőbb képviselője volt Kempis Tamás. Erről már volt szó, egy ágostonos szerzetes volt, aki vagy egy könyvet dolgozott át az Imitáció Krisztiben, a Krisztus követésében, vagy pedig ő maga írta, önnét-onnét összeszedve ezeket a szép gondolatokat. És ezt a Kempis Tamás által írt könyvet évszázadokon át azóta is ismeri a kereszténység, számunkra, és használja is, Pázmány Péter volt, aki először magyarra átültette, és ő mondta akkor, hogy úgy kell fordítani, mintha eredetileg is magyarul szólott volna az a mű. Tehát nehogy ilyen latinból csigázottnak tűnjék, mondja Pázmány Péter, tehát az igazi fordítás olyan, ami azt az érzetet kelti az emberbe, hogy ezt valaki magyarul írta. Tehát ő fordította le. Itt van egy mindurka kis könyvecske nálam, ez a Kempis Tamásnak a könyve, ez számomra egy erekje. Mert abban az időben, amikor én bevonultam katonának, szentírást nem lehetett kapni. Ha volt, akkor is úgy jött be külföldre a limburgi szentírás, azt még pláne nem nagyobb is volt, nem lehetett bevinni, de ehhez valahogy ezt Rómába írták, vagy nyomtatták, és hát belfért a zubbon zsebébe, de akkor is le kellett így faragnom, és ez a ilyen sötét foltok rajta az én olajos kezemtől származik, amit a harckocsi olajokból hát ide kentem, mert nem tudtam másként ugye akkor megtisztítani a kezemet. És akkor levágtam, és a zubbon zsebemben hordottam, időnként a katonáknak volt ilyen mindenféle ellenőrzése, mindent ki kellett rakni, hát nagy fejem lévén nagy sapkám volt, letettem alulra, ezt rögtön alátettem, rátettem a zsebkendőt, gondolták a katonatisztek, hogy ilyen mindenféle zsebkendőben már nem nyúkálunk, arra rátettem a bicskát, meg ami egy katonának varrókészlet lehetett, és ez mindig ott lapult alatta, úgyhogy ezt sose vették észre, mert megtalálták volna, akkor büntetés járt volna érte. Na most ezt a kis erekét én elhoztam, hát ebben még mindig olyan gondolatok vannak, ami egyrészt az embert fölvillanyozza, másrészt mutatja azt, hogy amikor Luther Mártor azt mondja, hogy solus Christus, egyedül a Krisztus, hát csak elég az első részeket elolvasni. Aki engem követ, nem jár sötétségben, mondja az Úr. És ez pontokban van szedve. Ezek Krisztus szavai, melyekkel int, hogy életét és tanítását kövessük, ha valóban felvilágosodni és minden lelki vakságból meg akarunk szabadulni. Legfőbb törekvésünk legyen tehát, hogy Jézus Krisztus életéről elmélkedjünk. Krisztus tanítása a szentek minden tudományát felülmúlja, és akiben az ő szelleme megvan, benne rejtett mannát talál. De megtörténik, hogy sokan az evangélium gyakori hallásából kevés felbuzdulást éreznek, mert nincs bennük Krisztus szelleme. Aki pedig Krisztus igéjét teljesen és helyesen meg akarja érteni, annak törekednie kell, hogy egész életét ahhoz alkalmazza. Mi haszna a Szent Háromságról nagy tudósan vitatkoznod, ha nincs alázatosságod, amiért nem teszel azt, amit nem tetszel a Szent Háromságnak. Bizony, nagy szavak szent és igazzá nem tesznek, hanem a tökéletes élet tesz Isten előtt kedvessé. Inkább kívánom érezni magamban a bánatot, mint mi voltát érteni. Ha könyv nélkül tudnád az egész szentírást, az összes bölcsek mondásait, mit használna mindez Isten szeretete és kegyelme nélkül? És ez így megy tovább. Tehát ez ezzel kezdi, hogy Jézus Krisztus az első, az egyedüli, utána jönnek a szentek. Tehát nem kellett Luther Mártonnak föltalálni a solus Christus, azt mindig is vallotta a kereszténység. Ugye, hogy ő az, aki a központ, és utána jönnek a szentek. Itt a lelki olvasmányokról. Igazságot kell keresni a szentírásban, nem ékes szólást. Az egész szentírást olyan lélekkel kell olvasni, amilyennel készült. Inkább hasznot kell a szentírásban keresni, mint művészies beszédet. Épp oly örömmel kell olvasnunk áltatott és szent könyveket, mint tudományokat és mély értelműeket. Ne ütközzél meg az író személyén, se arra ne nézz, mély vagy csekély tudománya volt-e, hanem tiszta igazság szeretete indítson az olvasásra. És ez így megy tovább. Hát az se igaz, hogy a szentírás olvasására nem buzdítottak. Na most igaz, hogy egy ágostonos szerzetes volt, de az egyházban a szentírást igenis olvasták. És hát ott van éppen rotterdami Erasmus, aki 1469-ben született és 36-ban halt meg. Luthernek volt a kortársa, Luther nagyon szitta, mindennek elmondta a rotterdami Erasmus, holott a korabeli Európa ő benne látta a kereszténység megújulásának az egyik nagy alakját. Mert nagy hírű humanista volt. Ő ismerte a görög klasszikusokat, latin klasszikusokat, és összekapcsolta a klasszikus tudományt a teológiával, a szentírással. És azt mondta, hogy a kettő, miután isteni eredetű a bölcsesség, valamiképpen Jézus Krisztus bölcsességét adja ennek a világnak. És ő volt az, aki a kritikai kiadását a görög nyelv alapján megcsinálta a szentírásnak. Szokták mondani, hogy Luther Márton volt az, aki az eredeti nyelvből, tehát görögből, illetve héberből fordította le először a teljes szentírás. Hát részletek voltak belőle lefordítva a görögből és a héberből is, ugyanis jó ideje már a vulgátát, a latint használta a kereszténység, annál az oknál fogva, hogy latin volt a köznyelv. Tehát amikor ma lefordítják újra eredeti nyelvből a szentírást, akkor akkor is azért megnézik azt, hogy hogy fordítják az angolok, hogy fordítják a franciák, a Jeruzsálemi Bibliát, és így tovább. Tehát ez akkor is érvényesült. És hát Rotterdami Erasmus legalább akkora szellemi fegyvertényt hajtott végre a Szentírással kapcsolatosan, mint Luther Márton. Mert ő megcsinálta a kritikai kiadását. Ugyanis nagyon sok kódex volt, nem közkézen, hanem múzeum levéltárakban, amelyben eltérések voltak. Ezt már korábban is csinálták, az úgynevezett hegzapla, amikor 6 könyvet raktak egymás mellé, de ő megcsinálta az újkor görög nyelvű kritikai kiadását. Én valószínűleg tartom, hogy Luther is azt figyelembe vette. Ma is a kritikai kiadás nagyon fontos, mert elég csak egy ilyen kísérletet tenni, hogy egy közismert verset beütünk a Google-ba, látjuk azt, hogy többféle variációja van. Hát melyik akkor ennek az eredet igazi kiadása? Hát mindig a kritikai kiadást vesszük alapul. Így csinálta Rotterdami Erasmus is, és a Szentírás elé, amikor ő lefordította 1516-ban egy bevezetőt írt, amit érdemes itt felolvasni Rotterdami Erasmusról. Alapvetően más nézeten vagyok, mint azok, akik nem óhatják, hogy a világi hívek saját anyanyelvükön olvassák a Szentírást. Mint a Krisztus olyan bonyolult dolgokat tanított volna, melyeket csak a hittudósok csekéke csoportja tudna megérteni. Vagy mintha a keresztény vallást főleg az védené meg, ha arról az emberek semmit sem tudnak. A királyok titkait talán ajánlatos lehet elrejteni, Krisztus azonban azt kívánja, hogy az ő titkai minél szélesebb körben elterjedjenek. Az én legfőbb óhajom az, hogy minden asszony olvassa az evangéliumot. Még a szentpáli leveleket is. Hát először is miért? Mert az asszonyok abban az időben nem jártak iskolában nők, és nem is tudtak olvasni. Nagyon kevés csekéke kivétellel. Kevés kivétellel. És minden asszony olvassa az evangéliumot. Jó lenne a Szentírást minden nyelvre lefordítani, hogy ne csak a skótok és ne csak az írek, hanem a törökök és szaracénok is olvashassák és megérthessék. Az első lépés mindig az, hogy az emberek egy dolgot valamiképpen megismerjenek. Én miattam javaslatom, sokan nevethetnek, az a fontos, hogy legalább néhány embert megnyerjek. Az lenne a jó, ha paraszt az eke mögött erről énekelne. A szövő fonalait mozgatva erről dúdolna. A vándor hosszú útján ezek által a különleges történetek által rövidítel meg az útját. Minden kereszténynek ebből tudni, hogy a Szentírásból kellene beszélgetési témát merítenie. Mert mi nagyjából olyan fajta emberekké válunk, amilyenekké mindennapi beszélgetéseink által magunkat alakítjuk. Ebben még nagy bölcsesség is van. Ugye a stílus maga az ember, szokták mondani. Ugye, tehát amilyen gondolataink, amilyen beszédünk van, olyan emberré leszünk. És azt mondja Rotterdami Erasmus, hogy minél jobban ismerjük a Szentírást, arról gondolkodunk, beszélgetünk, akkor igencsak hasonulunk ahhoz. Hát miért hozom én ezt? Ezt 1516-ban írta. És mikor robbant ki? 1517-ben a reformáció. És ő azt mondja, hogy névnyelvre le kell fordítani. Azt említettem más alkalmakkal is, hogy az a félelem azért is volt, nem csak mert nem tudták olvasni sokan analfabetizmusuk miatt a Bibliát, hanem hát, hogyha nincs benne magyarázat, és mindenki a saját szakállára olvassa, akkor azt mond, és azt olvas ki belőle, amit akar, mint ahogy láthattuk is később. Ugye a Somerset Maugham mondja, hogy a Szentírás az a könyv, amiben mindenki megtalálja a maga igazát. Ugye, mert sok mindent ki lehet olvasni a Szentírásban, ezért kell hozzá aztán kommentár. No, én csak azért hozom itt például egy ilyen Krisztus követések könyvből, ami elsődlegesen a kifejezetten elkötelezett, vallásilag elkötelezett embereknek szólt, hogy olyan gondolatok voltak benne, amik megelőzték a reformációt. Ez a devóció moderna. És hát a népnek is kellett mindenféle áhítatos könyv. Volt egy könyv, ami a nép körében hát eléggé ismert volt, Bolonyai Szent Katalinnek a Hét lelki fegyver című könyve. Ez a hölgyemény, ez 1413-tól 63-ig élt, 50 évet, és ezt is érdemes elolvasni, honnét veszi a lelki fegyvert meg a hetet, a Szentírásból. Mert Szent Pál azt mondja, hogy öltsük föl a világosságnak a fegyvereit. És hát a hetes szám egyébként is szent szám a Bibliában. És hát Szent Pál is mondta, hogy az üdvösség sisakja, akkor felsorolja az akkori katonáknak a kardját, pajzsát, páncélját, minden. Most ez a Bolonyai Szent Katalin a Hét lelki fegyver című könyvében ezt mondja itt az áltatosak híveknek: öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy hely tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben. Efezusi levél Szent Pálnál. Üdvözítőnk Jézus Krisztus a küzdőtéren halt meg, hogy minket életre keltsen. Ha valakinek olyan tiszta az emberi szándéka, hogy a keresztet az ő kedvéért hordozni akarja, mindenek előtt szerezze be az ilyen harcra nélkülözhetetlen fegyvereket, főleg azokat, amelyeket itt elsorolunk. Jézus mondja, hogy aki követni akarja magát, őt, az vegye föl keresztjét. Először a szorgalmat, másodszor a bizalmatlanságot önmagával szemben, harmadszor a bizalmat Istenben, negyedszer a szenvedést tartsa emlékezetében, ötödször a saját haláláról meg ne feledkezzék, hatodszor Isten dicsőségére emlékezzen, hetedszer a Szentírás tekintélyét tartsa szem előtt, ahogy ezt Jézus példája mutatja pusztában. Hát hogy mutatja? Az ördög, mikor megkísérte, hogy írva van, ő pedig mondja, én pedig azt mondom, hogy az is írva van. Tehát ott Jézus az Ószövetségi Szentírásra gondol, de itt már a teljes Szentírás is benne van. Az a lélek, amely fel van vértezve a jó akarat drága gyűrűjével, vagyis az Isten iránti szeretettel, aki az igazság lelkében szolgálni akar Istennek, elsősorban javuljon meg bűnvallomásában. Tisztán és teljesen gyónja meg a bűneit. Már alig akarnak gyónni az emberek. Határozz el erősen lelkében, hogy sohasem akar súlyosan vétkezni a jövőben, sőt, inkább ezerszer meghalna, ha az lehetséges lenne. Mert akit a halálhozó bűn bilincsei tartanak fogva, Krisztusnak nem tagja, hanem inkább az ördögé, ezen felül meg van fosztva az Anyaszent Egyház javaitól, és nem foglalkozhat azzal, ami az örök életre hasznos. Ezért mint szó volt róla, Isten hűséges szolgálatához szükséges elhatározni, hogy a súlyos bűnöket elkerüljük. De ügyelj arra, hogy a halált hozó bűnt követtél el, Isten jóságát illetően soha se csüggedj el, s ne gondold, hogy tőled teletőleg nem teheted meg mindazt a jót, ami által a bűntől megszabadulhatsz. Erre a reményre támaszkodva az élet bármely helyzetében mindig a jót tedd. Ezen felül Krisztus szolgálja készen álljon arra, hogy a keresztútját járja, mert mindazok, akik Istennek szolgálnak, kénytelenek Isten ellenségeivel harcolni, s tőlük különféle kegyetlen sebeket kapnak. Kellenek tehát a legjobb fegyverek, melyekkel az ellenség ellen bátran harcolhatunk. Semmit nem kell kihúzni belőle. Annyira örök érvényű tanítás van benne, és ezt akkoriban, hogy így mondjam, bestsellerként forgatták, mert a prédikációk által ez tovább-tovább terjedt. Hát a magyar földön egy temesvári Pell Bár például, vagy a Ferences, most nem ugrik be a neve, Temesvári Pelvárthoz hasonló prédikációs könyvet adott ki, 500 ilyen prédikációt tartalmazó művet adott ki annak idején, amivel a népnek a lelki életét erősítették. Ugye? Tehát nem igaz az, hogy nem volt semmi, és minden rossz volt a reformáció előtti időben. És hát amikor mi fölé lettünk, akkor csináltuk az ellenreformációt. Egyébként ez a szó, ez Ranke nevű protestáns teológustól származik. Mi nem szeretjük azt, hogy ellenreformáció, mert mi nem ellene vagyunk valaminek, hanem valamiért vagyunk. Ez pedig a megújulást jelenti. Tehát a katolikus megújulás, amire mindig szükség van. Párhuzamosan a nevelésre is nagyon nagy hangsúlyt tettek. Épp az imént említett rotterdami Erasmusnak nagyon-nagyon fontos könyve van a nevelésről. Hogy figyelje a nevelő a gyerek természetét. A tanulás a természetre épüljön, a gyakorlás által. És aztán egészen modern pedagógiai elveket mond. Vagy ebben az időben létesülnek a lányifjúságnak a nevelésére az orsoiták, ugye? Merici Szent Angéla. És az is olyan bölcsességeket mondod, ne csak a nevét tudjátok a gyereknek, hanem ismerjétek a körülményeit, a természetét, és így tovább. Tehát a nevelésben, a liturgikus dolgokban is már volt egy nagy-nagy megújulás. Mondták, hogy sokszor visszaéltek a búcsúval, visszaéltek a misékkel, van ebbe igazság, de létesültek olyan rendek, ott voltak például a teatinusok, akik azt mondták, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell arra fektetni, hogy hogyan mutatjuk be a szentmisét. Annak meg legyen az igazi lelkisége. Ne elmondjunk valamit. Mert való igaz, hogy a főuraknak voltak ilyen házi papjaik, akik úgy, amikor ő nekik kedvük szottyant, akkor a papokat miséztették, hogy a törvénynek eleget legyenek. Mert ott volt a házi papjuk, és közelség volt meg a liturgikus együttlétnek, az ünneplésnek a valósága, de a szerzeteseknél a komoly lelki életet élő híveknél, plébániákon, ez fontos volt, és erre kimondottan létesültek szerzetes közösségek abban az időben. Tehát volt már akkor is egy nagyon nagy kezdeményezés, csak az volt a baj, hogy még kevés volt. Mert nagyon sok helyre és területre ki kellett volna terjedni. A bázeli zsinat, amely már a 14. században rendet akart tenni, akár csak később az 5. lateráni zsinat, ezzel a gondolattal indult, amikor Viterbino ágostonos bíboros generális így kezdte a zsinatot: az embereket kell a szent dolgok által átalakítani, nem pedig a szent dolgokat az emberek által. Ha jól értjük, akkor arról van szó, hogy ott voltak a szentségek, és az átalakították a szent dolgokat. Ez kell, ez nem kell. Ez kározatos bálványimádás, ezt el kell törölni. És azt mondja ez a bíboros, nem. Nem ezt kell csinálni. Az embereket kell átalakítani a szent dolgok által. Ebben is benne van már az a lelkület, ami a megújuláshoz nagyon fontos, ahogyan ez a bolonyai Szent Katalin mondta, hogy első dolog, hogy bűnbánatot tartsunk. És talán majd a következő, vagy amikor a zsinatra rátérek, a tridenti zsinatra rátérek, akkor felolvasom majd 6. Hadrián pápának a levelét, amit nuncius által a zsinat előkészítéseként már elküldött, ami egy nagyon nagy önvizsgálat, egy nagyon nagy szembenézés azzal, hogy mi van, és magát, saját magát is okolja, a pápai udvart is okolja, és elmondja, hogy ezen pedig változtatni kell. Tehát az igazságnak a teljes körű voltát kell vallanunk akkor, amikor mi erről a nagyon nehéz történelmi időszakra gondolunk úgy, hogy hát most itt van az 500 éves reformációs dátum, és ugyanakkor ott volt az egyház, a katolikus egyház, amiben ismét csak mondom, sok jó dolog volt, és őrizték az értékeket, a hitet, a szentséget őrizték. Banga Béla mondta annak idején, hogy elképzelhető volna az, hogy Isten 1500 éven keresztül bálványimádásba hagyta volna az egyházat. Mint mondták a katolikusra, hogy bálványimádók. Elképzelhető volna, hogy 1500 évig mi bálványimádók voltunk. Tehát ezeket a vádakat alázattal, de ugyanakkor nagy meggyőződéssel vissza kell utasítani, mert komoly értékek voltak a középkornak az egyházában is, amelyet hát ilyen lelki könyvek is, mint Kempis Tamásnak az Imitáció Krisztia, a Krisztus követése, az ékesen bemutat, és amely évszázadokon keresztül sokaknak lelki táplálékot nyújtott és adott. Ennek a Krisztus követés könyvnek az utolsó három pontjával, negyedik könyv, 18-as fejezet, harmadik három pontjával fejezném be a mostani hittanórát. A szeretet ugyanis ebben a legszentebb és legfelségesebb szentségben az első helyet foglalja el, és titkos módon munkálkodik. Ugyanis itt az oltári szentségről van szó. Az örökkévaló megmérhetetlen és véghetetlen hatalmas Isten nagy és kifürkészhetetlen dolgokat művel az égben és a földön, nincs is az a teremtmény, aki végére járhatna csodálatos művének. Ha Isten művei olyanok volnának, hogy az emberi ész könnyen felfoghatná, nem volnának már csodálatosak, s nem is lehetne azokat kimondhatatlanoknak nevezni. Tehát végül is azzal zárul a könyv, hogy mi gondolatokat átvehetünk, megfogalmazhatunk, kimondhatunk, de mindig megmarad a misztérium, az Isten titka, amelyet itt ezen a földön mi sose fogunk teljességgel átlátni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották. Shine.